Várba vártam az urat, és ő lehajolt hozzám, meghallott a kiáltásomat. Kiemelt a pusztulás verméből, a sárból és iszabból, sziklára állította lábamat, biztossá tette lépteimet. Új éneket adott a számba, Istenünknek dicséretét. Ami Isten tiszteletünknek megszentelése és megáldása, jöjjön az Atya, Fiú, Szentlélek teljes szent háromság, egy örök és igaz Istentől. Amen. Istennek szent lelke, szállj le most mireánk, és vezess el bennünket a mi élő Jézus Krisztusunkkal való közösségre. Amen. Kedves testvérek, hallgassuk meg a mi élő Istenünknek igéjét, úgy, amint az írva található minnyájunknak lelki épülésére, az apostolok cselekedetei könyvének 20. részében, a 17-től a 32-ig terjedő versekben. Milétoszból azután elküldött Efézusba, és magához hívatta a gyülekezet véneit. Mikor azok megérkeztek hozzá, így beszélt Pál hozzájuk. Ti tudjátok, hogy az első naptól fogva, amelyen Ázsia tartományába léptem, hogyan viselkedtem közöttetek az egész idő alatt. Szolgáltam az Úrnak teljes alázatossággal, könnyek és megpróbáltatások között, amelyek a zsidók cselszövései miatt értek. Semmit sem hallgattam el abból, ami hasznos, hanem inkább hirdettem és tanítottam azt nektek nyilvánosan és házanként. Bizonyságot tettem zsidóknak is, meg görögöknek is, az Istenhez való megtérésről, és a mi Urunkban, Jézusban való hitről. És most íme, én a lélektől kényszerítve megyek Jeruzsálembe, és hogy miért ott engem, nem tudom. Csak azt tudom, hogy a Szentlélek városról városra bizonyságot tesz, hogy fogság és nyomorúság vár rám, de én mindezekkel nem gondolok, sőt, még az életem sem drága, csak hogy elvégezhessem futásomat és azt a szolgálatot, amelyet az Úr Jézustól azért kaptam, hogy bizonyságot tegyek az Isten kegyelmének evangéliumáról. És most tudom, hogy közületek, akik között jártam, az Isten országát hirdetve, többé nem látja arcomat senki. Ezért bizonyságot teszek előtetek a mai napon, hogy én mindenki vérétől tiszta vagyok. Mert nem vonakodtam attól, hogy hirdessem nektek az Isten teljes akaratát. Viseljetek gondot tehát magatokra és az egész nyájra, amelynek őrizőivé tett titeket a Szentlélek, hogy legeltessétek az Isten egyházát, amelyet tulajdon vérével szerzett. Tudom, hogy távozásom után dühös farkasok jönnek közétek, akik nem kímélik a nyájat, sőt közületek is támadnak majd férfiak, akik fonák dolgokat beszélnek, hogy magukhoz vonzák a tanítványokat. Vigyázzatok azért, és emlékezzetek arra, hogy 3 évig, éjjel és nappal szüntelenül könnyek között intettelek minnyájatokat. Most pedig az Istennek és kegyelme igéjének ajánlok titeket, aki felépíthet benneteket, és örökséget adhat nektek a szentek között. Isten tegye áldottá az ő igéjét minnyájunknak hitbeli épülésére, hogy Isten az ő szent lelke által megajándékoztasson bennünket tápláló igéjével. Gyertek, imádkozzunk! Mennyei édesatyánk az Úr Jézus Krisztusban, boldogok vagyunk, Urunk, mert szomjazó szíveinket Te meg akarod itatni, s éhező lelkünket táplálni szeretnéd. Sorunk, ez oly nagy öröm, ami számunkra, Isten kereső embereknek, hogy nem hagysz minket árván, hogy nem fordulsz el tőlünk, hanem, Urunk, ahogy a Zsoltáros mondja, várván vártam az Urat, és ő lehajolt hozzám. Ó, Urunk, eljött az óra is az a perc, amikor lehajoló szeretetedet, tápláló igédet magunkhoz vehetjük. Áld és szenteld meg, Urunk, az igére való figyelésünket. Engedd meg, Urunk, hogy mindent le tudjunk tenni a Te kezedbe, meg tudjuk vallani a mi bűneinket, hogy tiszta szívvel és megtisztított kezekkel tudjunk, Urunk, Téged magasztalni, s a Te igédet szívünkbe fogadni. Könyörgünk, Urunk, az ige hirdetőjéért, áld és szenteld meg őt, hogy hirdethesse akaratodat, s könyörgünk, Urunk, mi magunkért is az ige hallgatóiért, nyisd meg a mi szívünket és elménket, hogy ne csak ige hallgató gyülekezet legyünk, hadd lehessünk, Urunk, az ige hordozójává és az élő ige cselekvőjévé. Könyörgünk, Urunk, hogy légy gyógyítója a betegeknek, esedezünk, hogy légy vigasztalója a gyászban törődött szíveknek, áld meg, Urunk, a közöttünk lévő gyászoló családot is, a te vigasztaló szereteteddel. Kérünk, mennyei édesatyánk, légy közöttünk, áld és szenteld meg Isten tiszteletünket, az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Ámen.
Kedves testvérek, az az ige, amely alapján Isten üzenetét hirdetni szeretném, írva található a már felolvasott ige szakaszban, az apostolok cselekedetéről írott könyv 20. részének 28. versében. Viseljetek gondot tehát magatokra és az egész nyájra, amelynek őrizőjévé tett titeket a Szentlélek, hogy legeltessétek az Isten egyházát, amelyet tulajdonbérével szerzett. Kedves testvérek, Szabó István, Oscar díjas rendezőnk 2006-ban készítette el Csányi Sándor főszereplésével Móricz Zsigmond a Rokonok című regényének filmváltozatát. Akkoriban meglehetősen sokat beszéltek erről a filmről, sokan látták is, nekem pedig volt szerencsém látni azt a filmet, ami a film készítéséről készült. Úgy nevezik ezt idegen szóval, hogy verkfilmet. Nagyon érdekes volt látni a kulisszatitkokat, és kérdezték a főszereplőt, milyen érzés volt egy ilyen nagyhírű és egy ilyen legendás rendezővel együtt dolgozni. És Csányi Sándor azt válaszolta, hogy egészen felemelő volt a rendező profizmusát tapasztalni. És azt mondta, hogy ez a szakértelem szigorúsággal is párosult. Egészen odáig, hogy többször figyelmeztette, megintette a forgatások során őt a rendező két jelenet felvétele között, hogy üljön le. És akkor, mikor már sokatszor szólt neki, és mindig szólingatni kellett két jelenet között, hogy üljön le, egyszer rákiabált. És akkor érezte a rendező, hogy talán nem kellett volna ennyire erőteljesnek lenni, és akkor leült mellé, és azt mondta neki, hogy ide figyeljen. Önnek az a feladata, hogy a legjobbat nyújtsa, amikor a forgatás zajlik. Ahhoz pedig, hogy a legjobbat tudja nyújtani, kipihentnek kell lennie. Ne tébláboljon, ne álljon itt, amikor van lehetősége, üljön le. A film a nézők érdekében. Megérdemlik, hogy maga a legjobbat nyújtsa. Azért mondtam el mindezt, mert akkor, amikor ezt a beszámolót meghallottam, eszembe jutott, hogy ez a rendező valami nagyon fontos dologra mutatott rá, amiről mi lelkészek olykor prédikálunk, de sokkal kevesebbszer valósítjuk meg. Mégpedig arról, hogy figyeljünk oda önmagunkra. A mai igében Pál apostol erről és sok más fontos dologról beszél az efézusi gyülekezet presbitereinek, és Isten lelkét segítségül hívva szeretnénk majd ma ezen az Isten tiszteleten megnézni azt, hogy mire akar bennünket az Úr az ige alapján megtanítani saját személyes életünkkel és gyülekezeti életünkkel kapcsolatban. Ebben az időben Milétoszban van Pál apostol, ahonnan a vele tartó munkatársait elküldte Efézusba. Ő maga nem akart elmenni Efézusba, nem akart találkozni a gyülekezet tagjaival, ott töltötte eddigi szolgálatának a leghosszabb idejét, és nyilván nagyon sok fontos, mély barátság, testvéri kapcsolat született, és tudta, hogy ha ő oda elmegy, akkor annyira el fog időzni, nem fog tudni elszakadni, közben pedig az óra ketyeg, neki küldetése, feladata van, és menni akar tovább. De ugyanakkor nem akart elmenni Efézus városa mellett úgy, hogy nem találkozik valakikkel, és ezért kérte, hogy oda Milétoszba jöjjenek hozzá el a gyülekezet vénei, mai szóval, idegen szóval a presbiterei. Úgy csinált, mint az Úr Jézus, hogy egy kicsit azért szeretett volna legalább a vezetőkkel együtt lenni, beszélgetni. Milétoszban találkoznak tehát, és mind tudják, hogy erre nem lesz többé lehetőség. El is mondja Pál, hogy tudom, ez az utolsó alkalom, nem fogunk többé találkozni, és nem fogunk beszélgetni most már. És tudjuk azt, hogy ilyenkor, amikor valakivel utoljára beszélgetünk, vagy valószínűleg utoljára, akkor ott aztán nagyon odafigyelünk minden egyes szóra, mondatra. Pál apostol felhívja a figyelmüket nagyon sok mindenre, többek között arra, hogy viseljenek gondot önmagukra és a nyájra, ahol őrizővé tette őket a Szentlélek. Viseljenek gondot. Az itt szereplő görög szó jelentése odafigyelni valamire, valamitől megóvni valamit, törődni valamivel. A hallott igeversnek az összefüggésében Azt gondolom, hogy nincsen ennél jobb szó, nincsen ennél jobb kifejezés, amivel vissza lehetne adni az eredeti görög szöveg értelmét. Ez mindent magában foglal, gondot viselni. Nagyon mély jelentéstartalommal bír ez, hiszen benne van az, hogy valamire figyelni kell, valamivel törődni kell, védeni ártó szándéktól, segíteni, támogatni, és így tovább. Valami olyasmit jelent, mint mondjuk gyereket felnevelni. Ott is nem elég egy gyereket felnevelni az, hogy megadunk neki mindent, ami feltétlenül szükséges az élethez, nem elég, ha adunk neki változatosan táplálékot, megitatjuk, hogyha adunk neki ruhát és kellő hőmérsékletet biztosítunk a számára, tisztálkodást és így tovább. Mindent megadtunk neki, ami a testi élethez, szükségleteihez kell, de ha nem öleljük meg, ha nem szeretgetjük meg, ha nem ülünk le vele játszani, akkor a lelke csökevényes marad. És hogyha nem fegyelmezzük azt a gyereket, ha nem intjük, ugyanez a végeredmény, csak legfeljebb a skála másik végéről nézve. Tehát sokkal többet jelent az, hogy valakinek gondját viselni. Azt mondja Pál, hogy viseljenek gondot a presbiterek, az elöljárók, a gyülekezet vezetői önmagukra. Sajnos látjuk azt, hogy mennyire káros, amikor ez elmarad. Éppen Benke Gyurka bácsi, aki ennek a gyülekezetnek lelkipásztora volt, 10 éven keresztül tanított bennünket a teológián, többek között arra, hogy milyen káros hatásai vannak, amikor ez nem történik meg, és azt mondta, hogy még 100 évvel ezelőtt is a magyar társadalmi rétegek között a leghosszabb várható élettartama a lelkipásztoroknak volt. Ez ma már egyáltalán nem így van. Sőt, lehet nem is csak átlagos, hanem az alatti a lelkészek várható élettartama. És mindez nem csak az egészségre van kihatással, ami 100 éve szintén nagyon-nagyon ritkának számított, hogy mondjuk egy lelkész család felbomlik, tönkremegy, az sajnos ma már nem számít fehér hollónak. És úgy látom, úgy látjuk nagyon sokan, hogy ennek az egyik fontos oka éppen az, amit itt mond Pál apostol, figyelmen kívül van hagyva, viselj gondot magadra. Viselj gondot magadra, és a hozzád legközelebb állókra, a családra. Nem jut elég idő arra, hogy kiegyensúlyozott legyen az életünk, mert mindig eltolódik abba az irányba, hogy szolgálat, ügyintézés, pályázat, határidők, felelősség nyomása, és így tovább. Mindezek nyomán pedig sokszor háttérbe szorul az egészséges élet, a családi kapcsolatoknak a megtartása, fontossága, háttérbe szorul a család. Mindezzel nem a lelki pásztoroknak a szennyesét akartam kiteregetni, szó sincs erről. Csak láttatni szerettem volna, hogy az, amit itt az istentiszteleten általában látunk, az a lelkészi szolgálatnak egy borzasztóan pici része, sajnos. És ezt hangsúlyoznom kell, hogy sajnos. Sokkal jobb lenne, hogyha ez lenne a fő hangsúlya, a prioritása a lelkészi szolgálatnak. És azért is fontos erről beszélni, mert többek között ezért is kellenek presbiterek. Hogy a gyülekezeti élet ne van mensó legyen. Hogy osztódjanak a terhek, a feladatok. Hogy azokat a dolgokat, amiket egy hűséges egyháztag, akinek egyébként erre szakmája van, ért hozzá, és neki mindazt egy könnyű új gyakorlat elvégezni, hadd csinálja meg ő, és hadd ne kelljen a lelkésznek ezt is kitanulnia. És örömmel szeretném jelenteni, hogy van erre sok példa, Istennek hála a gyülekezetünkben. Az elmúlt 7, ami mögöttünk van, az én számomra meglehetősen megterhelő volt, de nagyon örülök annak, és hálás vagyok Istennek, hogy voltak sokan, akik ezekben a terhekben osztoztak velem a saját szakértelmükkel. Sokan segítettek olyan dolgokban, amiknek én nem vagyok a szakértője, és amiben én nem tudok megfelelő bölcsességgel döntéseket hozni. Tapasztalatok, ismeretek hiány. És olyan jó, hogy volt még olyan is, aki nem presbiterként vett részt ezekben a szolgálatokban, de már úgy viselkedett, mint presbiter. A presbiteri eskü, amit majd 1-2 hónap múlva fognak itt megtenni az úrasztalánál a jövőbeli presbiterek, az egyik legnehezebb része az, hogy a saját dolgom elé helyezem Isten és a gyülekezet dolgát. És nagyon örültem annak, hogy volt ilyen a héten, aki ezt megtette, egy fontos megbeszélése volt, már régen lefixálva, munkával kapcsolatban, és inkább azt odébb tette, mert kértem rá, hogy segítsen nekünk. Ugyanakkor nem csak azért kellenek presbiterek, hogy tehermentesítsék a lelkészt, hogy segítsék a munkáját. Ezt a nem presbiterek is megtehetik, és meg is teszik. Viszont rájuk is igaz, hogy gondot viselni elsősorban önmagukra kell. Akinek nincsenek rendben a dolgai otthon, nincsenek rendben az idegei, az szükségszerűen feszült lesz, elsiet döntéseket, kapkod, türelmetlen másokkal is, hamarabb személyeskedik, és így tovább. És ahogy a rendező mondta, tessék leülni. Tessék időt szánni önmagadra. És időt szánni természetesen Istenre. Van, amikor valamiben benne vagyunk, és nagyon visz a lendület. Benne vagyunk, dolgozunk, és sikeresek vagyunk. És a siker ösztönzőleg hat. Hogy akkor még többet, még tovább. És ilyenkor is nagyon fontos, hogy tudjunk megállni. És ha nem tudunk, akkor legyen mellettünk valaki, aki azt mondja, hogy jó, rendben, most pihenj meg egy kicsit. Be fogsz pörögni, és aztán megint gond lesz ebből. Szoktam mondani, hogy nincsen pótolhatatlan ember. És testvérek, higgyük el, hogy ez így van. Másfél évvel ezelőtt, amikor olyan nyomorúságos testi állapotba kerültem, ha valami tényleg komolyabb bajom lett volna, tessenek elhinni, itt ma egy új beiktatott lelkész állna. Így van? Nincs pótolhatatlan ember. Én sem vagyok az. Egy helyen vagyok én, és mi mindnyájan, akik itt vagyunk a templomban pótolhatatlanok, az pedig a család. A szüleinknek mi vagyunk a gyermekei, a gyermekeinknek mi vagyunk a szülei, pont én vagyok az apukája, vagy te vagy az anyukája a saját gyerekednek, és te vagy a házastársa a te férjednek vagy feleségednek. Ott nem vagyunk pótolhatatlanok. Az összes többi tisztségünkben, feladatunkban mindenütt pótolni fognak bennünket. Lehet, hogy néhány könnyet elengednek miattunk, meg sajnálkozni fognak, meg még egy-két évig emlegetnek is, de nem vagyunk pótolhatatlanok. Ezért mondja az Úr ma is, szolgálatra hív el, de tessék önmagaddal törődni. Na most lehetne feltenni azt a kérdést a számomra, hogy rendben van, tiszteletes úr, ezt megértettük, igaza van. Na de hát, ha most mi mindnyájan elkezdjük önmagunkat kímélni, akkor ki fogja végezni a szolgálatokat? Ki fog dolgozni? Nos, szoktam azt is mondani, hogy az egyházban nem sokat dolgozó, hanem sok dolgozó emberre van szükség. Óriási a különbség. Nem arra van szükség, hogy legyen néhány ember, aki, bocsánat a kifejezésért, orvérzésig szolgál és éjszakázik és nem alszik, hanem arra van szükség, hogy nagyon-nagyon sok ember végezzen sok kicsiny feladatot. És azok az emberek viszont abban a pici feladatban legyenek mindenképpen nagyon hűségesek. Mert itt áll és bukik el a dolog, ha nem hűséges, hanem hűséges. Ezért az új presbitériumnak sem kell óriási létszámúnak lenni ahhoz, hogy elvégezzen minden munkát, hanem szolgálatra kész testvéreket kell keresni, és megtalálni, segíteni őket abban, hogy az Úrnak szolgáljanak. Istennek hála vannak ilyenek, láthatjuk ezt abból, hogy például a babamama szoba minden gyülekezeti költség nélkül adományokból elkészülhetett saját munkánk által, aztán látjuk a tea vízosztást, látjuk a kávéfőzés szolgálatát, van, aki nem presbiterként rendbe rakta most az ingatlan biztosítást, mert ért hozzá, és egy csomó-csomó minden van, ami már most is működik. Pedig nem presbiterek végzik. És olyan is van, akit többen szeretnének most is presbiternek, de nem akarja vállalni, mert azt mondja, hogy hát, én eddig is hűségesen végeztem a munkámat, nekem nem kell ahhoz presbiternek lenni, hogy én szolgáljak továbbra is ugyanígy az Úrnak. Én azért remélem, hogy meggondolja az illető magát. És itt át is térünk arra, hogy a jó presbiter az nem csak önmagára visel gondot, és ezzel együtt a családjára, ahogyan arra Pál apostol figyelmeztet, itt ebben az igében is, a Timóteus és Titushoz írt levelekben is, hanem a gyülekezet dolgára is figyelnie kell. És itt kezdjük a végéről. Azt mondja Pál, hogy őrizővé tett benneteket a Szentlélek. Testvérek, a presbiterség az egy hivatás, amire Isten hív el. Emberek választanak meg, de Isten hív el. Nagy baj az, ha valaki egy közösségen belül, egy gyülekezeten belül a népszerűségét ezen méri le, hogy engem jelölnek-e presbiternek. Ha valaki azt gondolja, hogy ettől fontos ő a gyülekezetben, hogy jelölik-e presbiternek, az nem jó dolog. Ha valaki abból csinál presztízs kérdést, hogy engem megválasztanak-e, lehet jobb nem is vállalni akkor a jelöltséget. A presbiterség nem az én népszerűségem fokmérője, hanem engednem kell azt, hogy Isten szent lelke bízzon meg. És ha felkerülök a jelölőlapra és mégsem választanak meg, akkor sem fogok megharagudni, megsértődni, mert nem az emberek bizalmának akarok megfelelni, hanem Isten elhívó, elválasztó kegyelmének. És ha én eddig hűségesen szolgáltam, nem presbiterként, ezután is tudom ezt folytatni. Őrizővé tett a Szentlélek. Ha őszinte imádságos szívvel írunk a jelölőlapra, és majd úgy fogjuk elhelyezni az X-einket is a választáskor, Isten akarata fog megvalósulni. Fontos az is, hogy a gyülekezetben tett minket őrizővé a Szentlélek, jelen esetben éppen itt, a Tetemvári Egyházközségben. Ebben a városban van még rajtunk kívül 14 másik gyülekezet, ott is szolgálhatnánk. De minket Isten ide helyezett, pont ide. Az nem véletlen, hogy itt bízott ránk feladatot, meg hogy ebben a felekezetben vagyunk. Az pedig, hogy őrizővé tett a Szentlélek, az eredeti görög szöveg szerint érdekes módon a püspöki tisztre utal. Akik végig elolvasták az elmúlt esztendőben részletekben megjelent írásomat, tanulmányomat a deszkaszálkákban, amely az újszövetségi tisztségek létrejöttét fejtegeti, azok olvashattak a püspök szó jelentéséről és erről a hivatásról részletesebben. A püspök jelentése felvigyázó, olyan valaki, aki számon tart embereket, intéz ügyeket, és így tovább is. Így nagyon jól összefoglalja Pál apostol, hogy kik is a presbiterek. Olyan elöljárói a gyülekezetnek a presbiterek, akik számon tartják a gyülekezet tagjait, mint a pásztor. A pásztornak fontos, hogy meglegyen az ő báránya, nem hagyja hidegen, ha némelyik elkóborol, hanem igyekszik megkeresni. Ha kell, akkor odasújt neki, annak az állatnak, és fegyelmez is. Azonban, mint a bárányok, amelyek maguktól meglehetősen elesettek, szükséges, hogy valaki gondjukat viselje, ha kell gyógyítja, támogatja, segíti is őket. Megvédi őket a külső ellenségtől. Hát valami ilyesmit végez a presbiter is, segítve a lelkipásztort. Ezért fontos egy presbiter számára, hogy a Bibliában is jártas legyen, hogy Isten igéjével tudja rendbetenni, ha megjelenik valamilyen tévtanítás, és Isten igéjével tudjon vigasztalni, bátorítani, segíteni, vagy inteni, ha arra szükség van. Aztán a felvigyázó jelenti azt is, hogy gondot visel a materiális javakra, mint mondjuk egy hivatalnok. Számon tartja és gondját viseli a gyülekezet anyagi dolgainak, és amire képessége van, azt ladba is veti az érdekében. Felelős a gyülekezetért, mert az övé, mert gondviselővé tette őt itt Isten. És ez megint nem azt jelenti, hogy a presbiter csinál mindent. Sőt, de ő a házigazda. Ő mindennel tisztában van, ő mindenre rálát, neki minden fontos, és amiben ő nem tud eljárni, amire nincsen fizikai ereje, vagy képessége, ügyessége, abban kér segítséget másoktól. A kommunizmusban, főleg vidéken, de lehet, hogy városban is, nagyon sokszor úgy választottak presbitereket szükségből, hogy keresték, legyen a gyülekezetnek egy jó kőműves presbitere, meg legyen fuvarozó presbitere, meg egy csomó ilyen, hogy legyen, aki elvégzi ezeket a szükséges dolgokat, fizikai dolgokat. De testvérek, a presbiter nem az, aki rengetegféle szakértelemmel rendelkezik, aki nagyon ügyes, aki sok mindent meg tud csinálni, hanem az, akit az Úr hívott el a szolgálatra. Az a presbiter, akit az Úr hívott el a szolgálatra. Mert Isten őt alkalmassá fogja tenni, hogy betöltse a küldetését. Ha ő nem ért semmihez, látszólag, biztos, hogy Isten fel fogja tudni használni. A Bibliában még ilyenről is olvasunk, hogy van, akinek az a kegyelmi ajándék, hogy buzdító legyen. Testvérek, még az is óriási dolog, hogyha valaki jól tud szervezni, másoknak telefonálni, gyere el, segíts ebben vagy abban dolgozni. És a legfontosabb, hogy ahogyan azt egyszer valaki gúnyosan megfogalmazta, az Isten egyháza nem gittegylet. Valaki egyszer ezt így mondta a fülem hallatára, hogy ez egy gittegylet. Nem gittegylet, testvérek, az Isten egyháza. Ez nem egy olyan hely, amit létrehozott néhány ember, építettek itt nagy lelkesen egy templomot, most meg már muszáj fenntartani, hát akkor járjunk ide. Nem erről van szó. Az Isten egyháza az egy olyan hely, olyan közösség, amelyet az Úr Jézus Krisztus az ő drága vérével szerzett. Ezt nem emberek találták ki, hogy de jó lenne egy ilyen közösség is. Olyan emberek a tagjai ennek, akik Krisztus szenvedése és halála árán kaptak kegyelmet a bűneikre, és ezt a kegyelmet szeretnék meghálálni. olyan emberek, akik együtt akarnak örvendezni az ő urukban, hétről hétre, alkalomról alkalomra, és ha bajban vannak, akkor együtt akarják kérni a megoldást Istentől, és együtt hordozzák egymás terhét. Ez az egyház, ahová Isten, az ő szent lelke által többeket már régen, lehet, hogy már évekkel ezelőtt elhívott presbiternek, de mivel most van ezen az őszön egyházunk rendtartása szerint a presbiter választás, mi most tudjuk őket hivatalosan is, formálisan is presbiterré tenni és tisztségbe iktatni. A mi feladatunk az, hogy őket felismerjük, meglássuk, akiket Isten már elválasztott. Ehhez adjon az Úr nekünk a következő hetekben bölcsességet és vezetést. Amen. Úr Jézus Krisztus, köszönjük neked, hogy a gyülekezet, ez a tetemvári gyülekezet is egy olyan hely, amit nem emberek találtak ki, hogy legyen. Köszönjük, Urunk, hogy te vagy ennek a helynek, ennek a templomnak, ennek a gyülekezetnek az ura, és mindez úgy valósulhat meg leginkább, ha egyen-egyenként, akik itt vagyunk, mindnyájunknak urává leszel. Köszönjük neked, Urunk, hogy hiába ment tönkre sokszor a történelem folyamán ez a templom, mindig a te szent lelked arra buzdította az akkor élő embereket, hogy újjáépítsék. Ahol egykor a halál, a pusztulás tetemei voltak elhantolva, ott az élet igéjét hirdetik ma is, azután is, hogy 2 évtizeddel ezelőtt felgyújtották ezt a helyet. Urunk, köszönjük neked, hogy még a mi létünkkel is, mint egy megbizonyítod azt, hogy a te egyházadon a pokol kapui sem vesznek erőt. Köszönjük neked, Urunk, hogyha lehetetlenné tennék, hogy mi itt összegyűjjünk, akkor keresnénk egy másik helyet, ahol találkozhatunk, mint az őskeresztjének. Mert nekünk nem csak a hely fontos, sőt, nem elsősorban a hely, hanem te magad, aki elhívtál és elválasztottál bennünket. És most azért könyörgünk hozzád, Urunk, hogy adj engedelmes szívet azoknak, akiket te hívsz el a presbiteri tisztségre, hogy vállalják a feladatot, a küldetést tőled. Nekünk pedig adj bölcsességet, látást, hogy fel tudjuk ismerni azokat, akiket elválasztottál. Szeretnénk hálát adni az elmúlt 6 évnek minden szolgálatáért. Tudjuk jól, hogy sok nehéz dolgon ment keresztül ez a gyülekezet, sok terhet kellett viselnie. Köszönjük, Urunk, hogy mindehhez megadtad a kellő bölcsességet, vezetést, és hálásak vagyunk az eddigi szolgálattevőkért. Kérünk téged, Urunk, hogy hadd folytatódhasson a gyülekezetünknek az élete, ha ez kedves előtted, gördülékenyebben, könnyebben. És Urunk, ha mégis terheket raksz ránk továbbra is, add, hogy ezeknek tudjunk megfelelni, benned való hitben, neked való engedelmességben. Így kérünk téged, Urunk, hogy segíts bennünket betölteni azt a küldetést, amire elhívtál. Imádkozunk hozzád, Urunk, emellett a nagy feladat mellett, ami hétköznapi életünkért is. Könyörgünk, jöjj velünk a holnapi napon is, a szürke hétköznapokba, munkáinkba, hadd tudjunk készülni az iskola kezdésre, hadd tudjunk, Urunk, minden feladatunk és terhünk között is mindig rád nézni. Különösen imádkozunk, Urunk, azokért, akiknek ez az utolsó hét a nyári szünetből, a gyermekekért, hogy segíts nekik ráhangolódni a feladatokra, a kötelességekre, és külön könyörgünk a Jókai iskoláért és óvodáért, az ott folyó munkáért, szolgálatért, hogy hadd ábrázolhassa ki ez az intézmény is, hogy ez sokkal több, mint intézmény, egy olyan hely, ahol téged meg lehet ismerni, veled lehet találkozni. Így kérünk, áld és szenteld meg életünket, gyülekezetünket, családunkat. Amen. Imádkozzuk az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen. Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, Istennek, a mi atyánknak szeretete, és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mindnyájunkkal. Amen.